Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet egy Zsoltár verssel. Taníts engem útaidra, Uram, igazságot szerint járjak, és tiszta szívvel féljen benne. Kegyelemünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Páratestvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 25. Zsoltárunk első versét énekeljük át fennállva, amely így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Mi együtt létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét. Az új sorozatunknak a fejezetéből olvasom az igét, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. A 4. verstől a 6. versig terjedő rövid igerészről lesz a szó, mert olvasom Isten igéjét Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 4., 5., 6. versig. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz,
mert Isten bizonságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitáltal még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk azért, Urunk, hogy a Biblia igéin keresztül a te gondolataidat ismerhetjük meg. Magasztalunk azért a csodáért, hogy reánk hagytad az élet útjáról való igazi tanítást. Hiszen te nélküled és a te igéd nélkül szűkölködnénk világosságban, szűkölködnénk mindenben, nem tudnánk a helyes utat, nem tudnánk, hogy kik vagyunk, merre tartunk, és nem tudnánk, hogy honnan lehetne szabadulni, ami bűnös voltunkból. Magasztalunk azért a csodáért, hogy te meglátogattad a bűnös, elvetett embert Jézus Krisztusban. Meglátogattál minket, örök váltságot szereztél, és ő benne örök életnek útját adtad a benne hívőnek. Köszönjük Istenünk, hogy erről az útról tanulhatunk a gyülekezetben is, hétről hétre. Köszönjük neked, Urunk, a hűségeseket, akiket nem tántorít el az idő sem, és jönnek a te házadba, hogy vele találkozzanak, és szívüket megnyissák te előtted. Valóban ad, hogy így cselekedjünk, Urunk, őszintén, és hadd keressünk hitben, hadd keressünk nyitott szívvel, egészen mindent neked adva. Magasztalunk téged a zsidókhoz írt levélnek a 11-es fejezetért is, a hit hőseiről való fejezetért. Köszönjük, hogy az ő életükön keresztül, a hithősök életén keresztül megláthatjuk az igazi hit munkálkodását. Megláthatjuk a hit cselekedeteit és annak jutalmát is. Taníts bennünket ebből a fejezetből. Hadd újuljon meg a mi életünk, és hadd gyógyuljon meg sok-sok nyomorúságunk. Urunk, hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű, megemlékező családokat. Azokat, akik ma eljöttek házadba, hogy szívük gyászát, fájdalmát eléd hozzák, és elhozzák azt a reménységet is, amellyel az ő életükben tovább haladtak a gyászban, és ma megemlékeznek a kapott évekről is, amelyet szeretett családtagjukkal együtt tölthettek. Áld meg őket reménységgel, vigasztalással továbbra is. Vedd őket körül szereteteddel. És Urunk, rábízzuk a betegjeinket, a szenvedőket. Te könyörülj azokon, akik testi-lelki betegségekben, nyomorúságokban vannak, az ő életüket te gyógyíts meg. Légy mindannyiunknak megáldója, vigasztalója, hiszen te vagy az igazi áldott orvos. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődjünk az ige hirdetésének a hallgatásához. A 345-ös dicséretünk harmadik versét énekeljük. 345-ös dicséretünket keressük ki, tehát az énekeskönyvünkből annak a harmadik versét énekeljük most. A 345-ös énekünk harmadik verse így kezdődik. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. bizonságtételem alapígéjét olvasom Jakab apostol leveléből, Jakab levelének a második fejezetéből, a 18b verset. Tehát az igéhely Jakab levele, annak a második része, és a 18. vers B részét olvasom. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Még egyszer olvasom Jakab apostol mondatát. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egy börtön viselt hívő ember mesélte el nekem, hogy mit csinálnak a börtönben a Bibliának a vékony lapjával. Ugye a Szentírásnak a lapja hihetetlenül vékony, szinte selyem papír vékonyságú lap, és mondta nekem ez az ismerősöm, hogy hát képzeld el, hogy egy hívőnek van Bibliája, és együtt alszik a cellával nem hívő emberekkel, amíg alszik, kitépkedik a Biblia lapot, mert cigarettát sodornak belőle. Erre használják a börtönben a hitetlenek, a hívők Bibliájának lapjait. Döbbenetes dolog, ugye ilyetnek hívő ember soha nem tenne. Eszébe nem jutna, hogy cigarettát sodorjon a Biblia lapból. Tudjátok, testvérek, a hitnek, ma erről lesz szó, mindig megvannak a maga cselekedetei. És a hit cselekedetei alapján látható a hit volta. De a cselekedetek alapján egy ember életében kimutatható a hitnek a hiánya is. Tehát a hitünk meg kell, hogy látszódjon a mi döntéseinkben, a mi értékrendünkben, a cselekedeteinkben. És hogyha nincsen hite valakinek, ez ugyanúgy az élete döntéseiben, cselekedeteiben világossá válik, nyilvánvalóvá válik. Ma erről lesz szó, hogy a hitnek vannak cselekedetei, és drága dolog, hogy a hitnek megvan a jutalma is. Rövid igerészt olvastunk, haladva előre a sorozatunkban a Zsidókhoz írt levél 11. részéből. Három igevers, két igevers Kain és Ábel áldozatáról szól. Aztán láttuk ugye Énok elrugattatásáról is az igét. Ma az ő hívő életüket fogjuk megvizsgálni. Kain és Ábel áldozatáról beszámol a Mózes első könyve. Nagyon sokan, akik olvasták ezt a történetet, mondták nekem, hogy ez olyan érthetetlen. Miért fogadta el Isten az egyik áldozatot? Kain ugye vitt a föld terméséből áldozatot Istennek, hiszen ő benne is benne volt, hogy Istennek bemutatni valamit. Szükségünk van Istenre. Ábel pedig vitt egy bárányt áldozatul, és Ábel áldozatára Isten rátekintett, azt elfogadta, Ábelt igaznak fogadta el, de Kain áldozatára és Kainra nem tekintett az Úr. Az ő áldozatuk kifejezi az ő hitüket és az ő lelki hozzáállásukat. Nézzétek meg, hogy mit mutatott be Kain. Kain a föld terméséből vitte az áldozatot, amiért ő szenvedett meg, verítékezünk, amikor dolgozunk. Ő kapálta azokat a termékeket, amelyeket a kertjéből ugye levett, ő öntözte, ő gondozta. Kain áldozata kifejezi azt az emberi hozzáállást, amikor tudja a szívünk, hogy kell Isten, mert valami nincsen rendben, nem vagyok olyan tökéletes, de a megigazulást a saját erőmből akarom elérni. Kain áldozata azt fejezte ki, hogy Uram, én hozom, amit én cselekedtem neked. Hozom, Uram, a teljesítményemet. Ezt én csináltam, ezt én kapáltam, ezért én szenvedtem, én verítékeztem, fogadj el engemet az én teljesítményemért. Kainnak az áldozata ezt fejezi ki, és Isten előtt önerőből mi megigazulni nem tudunk. Kainnak az áldozatát ezért nem fogadta el Isten, mert soha senki nem tud önerőből, a saját teljesítményéből eleget tenni az Isten igazságának, megigazolni saját erőből, cselekedetekből, teljesítményből. Ezért írja a Biblia, Kainra és áldozatára Isten nem tekintett. Nézzük meg Ábel áldozatát. Ő juhpásztor volt, de nem azért vitt bárányt, mert ő nem földművelő volt, hanem juhpásztor, és neki bárányai voltak. Nehogy így okoskodjunk, hogy hát Kain földművelő volt, akkor ő azt vitte, nem a hozzáállás mutatkozik meg az áldozatban, kivétel nélkül mindig. Ábel bárányt vitt. Meg kellett ölni azt a bárányt, rá kellett tenni az áldozati fahasábokra, és a báránynak el kellett égnie az áldozati oltáron. Ábelnek az áldozata nagyon-nagyon sok tekintetben mutat rá a Biblia evangéliumi tiszta tanítására. Elismeri Ábel áldozata az áldozó bűnös voltát. Ez nagyon-nagyon fontos. Testvérek, amikor mi Isten elé járulunk, akár a csendes percben, akár odahaza, amikor reggel felébredt, és imádkozol Istenhez, kérdezd meg magadtól, hogy vajon a te imádságod áldozata elismeri-e a te bűnös voltodat Isten előtt. A másik, hogy a bűn halálra méltó voltát is Ábel áldozata elismerte. Azáltal, hogy a bárányt megölte, és így adta Istennek a nyájából, elismerte a bűn halálra méltó voltát. Ez az a pont, ameddig Kain soha nem akart elmenni. Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagyis amikor mi a bűnről beszélünk, a sajátunkról, akkor azt Isten előtt így kell látni, hogy én a saját bűneim miatt az a legkevesebb, hogy halálra vagyok méltó. Nagyon sok ember okoskodik úgy, hogy hát van nálam bűnösebb. Nagyon sok ember érzi, hogy hát egy pici bűn van bennem, na de azért mégsem vagyok olyan rossz. Amikor Ábel vitte a bárányt, ő nem kapaszkodott ilyenekbe, hogy Kain nálam gonoszabb. Akkor nekem már nem kell olyan áldozatot bemutatni. Nem, ő oda vitte a bárányt, megölve azt, kifejezve, hogy bizony a bűn halálra méltó. Az a bűn, amit ő, Ábel elkövetett, az halálra méltó, és a bűnösnek meg kellene bűnhődnie. De a bárány áldozat kifejezi a helyettes engesztelő áldozatba vetett reménységet is. Ez az az út, amit Isten kezdettől fogva kínál az embernek. Ő megengedte, hogy a bűnös helyett más valaki lakoljon meg. Tehát a bűnösnek el kell ismerni, hogy igen, Uram, méltó vagyok, hogy megbüntess. Méltó vagyok, hogy az ítéletedben elpusztuljak. De köszönöm, hogy ezt az ítéletet, amire én vagyok méltó, amit nekem kéne kapnom, te megengedted, hogy valaki átvállalja helyettem. Ábel esetében a bárány, mi esetünkben az Isten báránya, Jézus Krisztus. Emlékeztek, mit mond keresztelő János az arra haladó Jézustól, János evangéliuma 1.29-ben olvasjuk, ím az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Keresztelő János látja Jézusban az ama bárányt, akire rátétetik a világ összes emberének bűne, és aki átvállalja az összes bűnös, összes bűnének összes ítéletét. Ábel áldozata kifejezi a helyettes engesztelő áldozat útjában való hitet is. Hogy Uram, én vagyok méltó a bűnre, de elfogadom a te utadat, az egyetlen utat, hogy más valaki lakol meg én miattam, én helyettem, és én ezáltal kapok kegyelmet. És még valamit kifejez Ábel áldozata, hogy szükségem van erre a helyettes engesztelő áldozata, vagyis megváltóra van szükségem. Ábelnek az egyszerű bárány áldozata ennyi mindent kifejez, és ilyen hatalmasan nyilvánul meg Ábel hite az ő áldozatában. Tehát elismeri a bűnös voltát, saját maga bűnös voltát, elismeri a bűn halálra méltó voltát. Hogy nem lehet kevesebb a büntetés, az én bűnöm büntetése a halálnál. A megváltómnak, az én helyettesemnek, ott Ábelnek a bárány volt, nekünk Jézus, bele kell pusztulni a mi ítéletünkbe, különben nem kaphatok kegyelmet. Nagyon sok ember, aki templomba jár, szerte a világon, nem ismeri el a bűneinek halálra méltó voltát. Pedig enélkül nem igazulhatom meg Isten előtt. Aztán elismeri ez az áldozat a helyettes, engesztelő áldozat egyetlen útjában való hitet, és a megváltóra való szükséget is. Olyan csodálatosan, egyszerűen fejezi ki a Szentírás, hogy Isten rátekintett Ábelre. igaznak fogadta előtt. Elfogadta az ő áldozatát. Isten Ábel hitében gyönyörködött. Bűnbánatában, abban, hogy elismerte, hogy igen, Uram, nekem kellene meghalni, nem a báránynak. Abban a hitben, hogy az engesztelésben bízik, és a megváltóra van szüksége. Mindig ez az a hit, amelyre tekint Isten. Ez az a hit, amelyet benned is keres, meg bennem is keres Isten. Minden nap megvizsgálja a mi szívünket. És egészen pontosan tudja, hogy ilyen hited van-e, mint Ábelnek. Kain megmaradt azon az úton, hogy én majd a magam teljesítményeivel fogom elérni, amit Ábel máshoz. De testvérek, ez egy zsákutca. Szoktam mondani, hogy Münchhausen bárónak a meséihez hasonlatos az az ember, aki saját maga teljesítményében, cselekedeteiben hisz. Ugye Münchhausen báró meséjében elhangzik az, hogy egyszer a mocsárba lovastól elsüllyed, és saját maga hajánál fogva kihúzza magát lovastól. Ugye nevetünk az ő nagy lódításain, de testvérek, nem csinálja ezt sok ember, esetleg közöttünk is. Hány ember bízik abban, hogy én meg vagyok keresztelve, konfirmálva, én adakoztam, én ez vagyok, az vagyok, hallottam már olyan, tehát vonaton utaztam még egyetemista koromban, beszélgettem ott egy emberrel, és azt mondta, hogy neki huszita ősök voltak a családjában. Annyira büszke volt rá, aztán elkezdett beszélni, hogy hogyan gyűlöli a szomszédját. Hát akkor a huszita ősökkel hogyan vagyunk? Ősök vannak, hit nincs. Akkor nem megyünk be a mennybe. Testvérek, miben bízunk? Vallásos teljesítményeinkben, cselekedeteinkben, a magunk kapálta áldozatban, vagy rálépünk Ábel útjára, arra a hitre, ami a helyettes engesztelő áldozatba vett minden reménységet, és kimondja, hogy Uram, a halálra vagyok méltó. A hit kifejeződése jut mindig a cselekedeteinkben. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom, tehát a hit kifejezésre jut mindig a mi cselekedeteinkben. Meglátszik, hogyha van, és meglátszik az is, hogyha nincs. Minden helyzetben, bármilyen helyzetben egy hívő ember máshogy cselekszik, mint egy hittel nem rendelkező ember. A hívő ember máshogy cselekszik, hogyha bántják, máshogy éli át, hogyha öröme van, máshogy cselekszik, hogyha igazságtalanság éri, máshogy cselekszik, hogyha bánata van, máshogy cselekszik, hogyha gyásza van, minden helyzetben a hívő ember máshogy cselekszik, mert a hite kifejeződése jut az ő cselekedeteiben, az ő életében, életvitelében, döntéseiben, hozzáállásában. Az igazi hit másként keresi Istent is. Kain és Ábel története Kain és Ábel hitének és lelkiségének a megnyilatkozása. Elmondja, hogy hogyan keresi a vallásoskodó ember Istent, úgy, mint Kain. A vallásos saját cselekedetekben való reménységgel keresi a vallásos ember Isten, de mi önerőből megigazulni Isten előtt nem tudunk. Ábel pedig az ő hitében rátekintett arra az egyetlen útra, amelyet Isten adott a bűnösnek, a helyettes engesztelő áldozatba vetett hit útjára. Háromféle hitről tanít a Szentírás. Az első, amiről beszélnék, az a tanult hit. Az a tanult hit. Ismerek olyan embereket, akik a maguk vallásában hihetetlenül mélyen ismeretesek. Ismerek olyan embert, aki borzasztóan tudja például katolikusként a katolikus egyháznak legkisebb tanításait, bőtű szerint igyekszik mindent betartani, de ki kell mondjam, hogy nincs élő kapcsolata, közössége az Istennek. Betű szerint betartja a saját egyházának a legkisebb szabályát is, de az Istennel való élő közösség tökéletes hiánya jellemzi az ő életét. De ugyanígy protestáns egyházban is található ilyen ember, aki esetleg kívülről fújja a Bibliát és a dogmatikát, de az élő kapcsolat hiányzik. Tanult hitnek azt nevezzük, ami puszta ismeret az Istennel való élő közösség nélkül. Testvérek, a puszta ismeret nem üdvözít bennünket. Lehetünk teológiai professzorok, lehetünk a saját egyházunkban püspökök, vagy maga a pápa, ha csak, elméletben mondom ezt, így tessenek érteni, ha csak a mi szívünkben ismeret van, az Istennel való élő kapcsolat nélkül, az tanult hit, és a tanult hittel nem lehet üdvözülni. A második, amelyről beszél a Szentírás, a holt hit, Jakab apostol levelében gyönyörűen megvan fogalmazva a holt hit. A holt hitnek nincsenek cselekedetei. A holt hit nem változtatja meg az ember belsőképpen. A holt hitnek szintén nincsen élő kapcsolata az Istennel. Van tehát tanult hit, nem megy be a mennybe. Van holt hit, ezzel se lehet elmenni a mennybe. És az a harmadik hit, amiről beszél a Szentírás, az élő hit. Olyan egyszerűen hangzik ez a kifejezés a Szentírásból, hogy élő hit. Mit hív a Biblia élő hitnek? Testvérek, az élő hitnek, tanultuk most már a sorozatnak a harmadik része van, az elmúlt vasárnapokra gondoljuk, a hitnek van igazi tartalma, igazi bizodalma Isten felé, van bizonyossága, és itt megfogalmazzuk, hogy élő kapcsolat van Isten és a hívő ember között. És az élő hit belsőképpen munkálkodik benne. Átformál belsőképpen, mássá lesz az ember. Mert az élő hit, avval élni is lehet, az megváltoztat, és avval meghalni is lehet. Avval lehet egyedül bemenni a mennybe és elnyerni az üdvösséget. Nem mindegy, hogy milyen hitünk van. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hitünk van. Tanult hitünk, holt hitünk, vagy élő hitünk. A második személy, akiről beszél ez a kicsinke ige rész, amely mára adatott nekünk, Énok. Énok Ádámtól számítva a hetedik volt. Mózes első könyvének az 5. fejezetében olvasunk róla, a 21. versben azt mondja Isten igéje, hogy Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt. És nem találták meg, mert magához vette őt az Isten. Ádámtól számítva, tehát ő volt a hetedik, akit más jellemzett az életében, mint a kortársait. Ő az Istennel járt. De ma ezt a kifejezést inkább kamasz fiúkra, lányokra szokták használni, hogy az egyik lány a másik fiúval jár, és egy szerelmi kapcsolatot értenek alatta. Hát ezt a kifejezést a Szentírás az Istennel való legmélyebb közösségre használja. Énok az Istennel járt. Az Istennel járt. És egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt az Isten. A zsidókhoz írt levél pedig a 11. fejezet 5. részében így ír Énokról: hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatás előtt azonban bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Látjuk azt, hogy a hitnek vannak cselekedetei, és a hitnek van jutalma is. Énok életében a hitnek a cselekedetei meglátszottak az egész életvitelében. Az ő földi életét kitöltötte az Istennel való élő kapcsolat, a szüntelen tartó közösség. Ne úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen ájtatoskodó ember volt, aki éjjel-nappal imádkozott, vagy ott érdepelt a templomban. Nehogy ilyen emberi elképzelés legyen bennünk. Az Istennel való járás hasonlatos ahhoz, amikor megkérdeztek egy háztartásbeli hívő asszonyt, hogy hányszor imádkozik egy nap, és azt mondta, hogy naponta 3-szor, azon kívül egész nap. És már mondta, hogy hát amikor ő most az ő gondolataiban ott van Istennél, dúdolgat egy zsoltárt, vagy éppen van valami a szimátság a szívén, amíg beleteszi a szennyes ruhát a mosógépbe, elmondja Istennek azt a mondatot. Amikor főz, elmondja, hogy Uram, hadd legyen finom az étel, és hadd örüljön a családom, hadd főzzek a te örömödre, dicsőségedre. És teszi a dolgát, vagyis minden dologba bevonja Isten. Az Istennel való járás azt jelenti, hogy bevonom Istent az életemben. Nagyon sok embernél Isten úgy az ajtón kívül van. Az ajtón kívül. Vagy néha-néha behívjuk. Asztali áldások között van egy, ami bibliailag nem egészen jó, de talán az van pont legjobban elterjedve, az a jöve Jézus, légy vendégünk, ugye áld meg, amit adtál nékünk, és belegondoltunk már abba, hogy Jézus miért vendégként ültetjük le az asztalhoz? De neki kéne a házigazdának lenni. Neki kéne az Úrnak lenni, aki mindig ott van. Na de vannak emberek, akiknek tényleg hasonlatos a keresztény életük ehhez a nem egészen tökéletes asztali áldáshoz, mert Jézus néha vendégként beengedik, aztán ugye kiteszik a vendéget, mert most ő nélküle való dolgokat csinálunk. Mennyivel más az, amikor Jézus bejöhet a mi életünkbe. Beleszólhat még a hálószoba, a házastársi ágy dolgaiban is. Beleszólhat a gyermeknevelésbe, beleszólhat a kamra dolgaiba, a pénzügyekbe, beleszólhat még a szomszéddal való közösség dolgaiba. És egészen máshogy alakulna minden. Nem lenne perpatvar a szomszéddal, nem lenne veszekedés a feleséggel, vagy a gyerekekkel, mert Isten bevonom abba. Mondtestvér, nálatok Jézus meddig jöhet be? Meddig jöhet be az életedbe? Az előszobáig? A konyháig? A nappaliig? Vagy bemehet bárhova, a hálószobátokba is. Meddig jöhet be Jézus a te életedbe? Énokról azt olvassuk, az Istennel járt Énok. Neki életében nem volt olyan terület, ahova ne engedte volna be Istent. Nem volt olyan területe az életének, amelyet ne osztott volna meg Istennel 100%-osan. Az Istennel való szoros közösség jellemezte az ő földi életét. És mi volt a jutalma? Testvérek, ő az egyetlen, aki elragadtatott, ugye még Illésről olvassuk ezt, Illés profétáról, de a kezdetben, az ős történetekben, az egyetlen, aki Isten magához vesz. Nem lát halált. Egyszer egy írás magyarázó így magyarázta, hogy olyan mély szeretett közösség volt Isten és Énok között, hogy Isten már nem bírta tovább, magához vette őt. Ilyen gyönyörű kifejezés ez annak, hogy Isten mennyire szerette ezt az embert, aki szüntelenül vele létezett. Aztán azt írja a zsidókhoz írt levél is, hogy bizonságot nyert elragadtatása előtt, afelől, hogy Isten előtt kedves. Bizonyosságot kap a hit a megigazulásról, az Isten szemei előtt való kegyelem találásról, az Isten szemei előtt kedves. Énok is ezt megkapta. És a jutalma az volt, hogy nem látott halált, Isten magához vette őt. Elragadta őt az Isten, magához vette, hogy átölelje és ott legyen nála örökre. Vajon a mi hitünknek milyen cselekedetei vannak? Vagy ha nem hitben járunk, gondold végig a te cselekedeteidet életedben, hogy azok miből származnak. Meglátszik a mi hitünk, de cselekedeteinkből az is meglátszik, ha nincsen élő hitünk. És vajon milyen jutalma lesz a te életednek? Jakab apostol teszi fel a kérdést, ezt az igét olvastam még az alapigénkhez, akkor azt mondja, hogy hát mutasd meg nékem a te hitedet cselekedetek nélkül. Provokatív kérdés ez, de tudjuk rá a választ, hogy nem tudjuk megmutatni a hitünket, ha nincs a hitünknek cselekedete gyümölcse. És mondja Jakab, hogy én is meg tudom neked mutatni az én cselekedeteim alapján az én hitemet. Ha ma Isten állna oda elénk, és azt mondja, hogy mutasd meg nékem a te hitedet, cselekedetek nélkül, akkor szégyenkeznünk kellene, mert nem tudnánk azt megmutatni. Sokszor lett arról szó ebben a sorozatban, hogy Jézus Krisztus a hit szerzője és beteljesítője. Ezt az igét is a zsidókhoz írt levélben találjuk. Ő szerette a hitet, a hit útját, és ő betöltötte azt, és ezt az utat adta a megtérő bűnösnek, hogy ezen járva üdvösséget találjanak. Amikor a Jézus Krisztus áldozatáról beszélünk, akkor meg kell jelenjen a mi hitünkben az, ami Ábel áldozatában is megjelent. Amikor keresed Jézust, amikor kijössz úrvacsorázni, amikor úrvacsorai Isten tisztelet van, akkor a mi bűnös voltunkat el kell ismerni. A bűn halálra méltó voltát is el kell ismerni. Ezért kellett Jézusnak elpusztulnia a mi ítéletünkbe. Belehalnia a szenvedésbe az ítéletünkben. Nem lehetett kevesebb a mi váltságunkért való szenvedés a halálnál. Nem volt elég, ha csak megostoroztatja Pilátus őt. Nem volt elég, hogyha elvetik. Nem volt elég, ha kigúnyolták, leköpik, arcul verik. Neki el kellett menni a halálig, hogy a bűn ki legyen fizetve. A mi hitünknek pedig el kell menni eddig a pontig, hogy bizony, Uram, a bűneim miatt halálra vagyok méltó. És ezért kellett az Isten bárányának eddig a pontig elmenni. A halálig, a legvégső pontig, mert az én bűneim miatt a halálra vagyok méltó. Benn van-e a mi hitünkbe, a Krisztus iránti hitünkbe, hogy az ő áldozatát így ragadjuk meg, hogy a bűn halálra méltó voltát is elismerjük, az engesztelésre való szükségünket is elismerjük, a megváltóra való szükségünket, igényünket is kifejezzük, hogy kell nekünk Jézus. Ha nincs Jézusunk, nincs üdvösségünk. Ha nem jön Jézus, örökre elveszünk mindannyian. Ha nem ragadjuk meg az Istennek Jézusban felajánlott, engesztelő áldozatában való hitútját, akkor elveszünk örökre a kárhozatban. Ezt az utat adta Isten, ez a hitnek az útja. Ábel áldozatára rátekintett Isten, és elfogadta őt igaznak, mert ő neki ilyen hite volt. Az engesztelő áldozatban való hit bűnbánattal és a bűn halálra méltó voltának elismerésével. Amikor mi Jézusba hiszünk, így kell őt megragadni. Bűneink halálra méltó voltának elismerése, a feletti bánatunk, de a Jézus engesztelő áldozatában való hit megragadása. Az Atya megelégedett ebben az áldozattal. És bármikor erre az áldozatra néz, az Atya szíve megelégszik. Amikor egy megtérő bűnös erre az áldozatra hivatkozik az Isten előtt, hogy Uram, Jézusért bocsáss meg, az ő Golgotai engesztelő áldozatáért bocsáss meg nekem, akkor az Atya rátekint erre az áldozatra, megelégszik, és az erre hivatkozó bűnös kegyelmet nyer, és befogadtatást nyer. Amikor Jézusról beszélünk, kell látni, hogy ő szerezte számunkra a befogadtatást, ő végezte el értünk az engesztelést, amely elégséges a mi életünkért. Ő általa találsz Istennél kegyelmet, befogadást és örök üdvösséget. És ő szerezte a hit jutalmát is, hogy aki így hisz, ezt hiszi, annak örök élete és teljes bűnbocsánata van. Egy történettel fejezem be, Szundár Szingről hallottatok biztos, egy nagyon áldott indiai keresztény ember volt. Szundár Szing írta le az életében, hogy egyszer kelt át a Tibet hegységen, a havasokban, és oda szegődött egy nem hívő utitárs is, akiről beszélt az evangéliumról, akinek beszélt az evangéliumról, és amíg mentek itt a hófúvásba, majd méteres hóba, észrevették, hogy azon a hegyi úton előttük talán pár órával valaki, aki ment, megcsúszott és legurult a havas szakadékba. És fél ájultan ott van lenn a mélyben. Szundár Szingh mondta a társának, hogy hát próbáljuk megmenteni, ereszkedjünk le, és akkor fel tudjuk hozni, talán még nem fagyott meg, él, és akkor megmenthetjük. A hitetlen ember azt mondta, hogy ó, én nem kockáztatom az én életemet, ha akarod, akkor ments meg te, én megyek tovább, hát ha én is oda veszek. Ugye a hitnek megvannak a cselekedetei, meg a hitetlenségnek is. A hitetlen tovább ment egyedül a havas párkányon, a hegyi úton, Szundár Szingh pedig 2 órába tellett neki, de lemászott azért az emberért. Még volt benne élet, fölvette a hátára, és elkezdett visszamászni. Rengeteg időbe tellett, amíg a havas meredeken hátán egy emberrel visszamászott arra a hegyi útra. Aztán próbálta őt tovább vinni, és akkor látta meg, hogy az ő útitársa, aki nem volt hajlandó leereszkedni, időközben megfagyott. Ő pedig, aki hatalmas áldozatot hozott az ő hitéből, annyira átmelegedett az ő teste ebben az áldozatban, hogy őt is melegen tartotta, és az embert is, akit megmentett, fölmelegítette. Testvérek, a hitnek mindig megvannak a cselekedetei. A hit mindig más úton jár, mint a hitetlenség. A mai kérdés az, hogy a mi hitünk milyen úton jár. Milyen úton jár. Arra kérlek benneteket, hogy a csendes percben mondjátok el Istennek, hogy Uram, hadd legyen olyan hitem, mint Ábelnek volt. Hadd legyen olyan hitem, amely kész elismerni a bűneim halálra méltó voltát. Hadd legyen olyan hitem, amely tud a bűn felett bánkódni. És hadd legyen olyan hitem, amely azt az egy utat ragadja meg a menekülése, amelyet te rendeltél. A helyettes, engesztelő áldozat vérének érdemében való hit. Amen. A 345. énekünknek a 4. versét énekeljük, testvérek, válaszolva az ige hirdetése. 345. dicséretünknek tehát a 4. versét énekeljük. Így kezdődik a 345-ös énekünk 4. verse. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott. Fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a zsidókhoz írt levél magyarázatát, Kain és Ábel áldozatához, és köszönjük Énókról való kicsinke beszámolót is. Köszönjük, hogy te megvilágosítod előttünk, ami homályban van, hitünk szemei előtt. Olyan jó látni Kain és Ábel áldozatából fakadóan az ő hitük különbségét, és olyan jó érteni, hogy miért fogadtad el Ábel áldozatát, Urunk, és miért nem tekintettél Kain áldozatára. Köszönjük, hogy ma is ezt tanítod, hiszen felajánlottad Kainnak is az igaz utat, de ő neki nem az kellett. Ma is tanítod, hogy az Úr Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának engesztelő áldozatába vetett hitre tekintesz csak, semmi másra. Ez az, amitől a te szíved megelégszik, Ez az, amiben egy megtérő bűnös oltalmat találhat. Ez az, amire, ha bűnbánattal hivatkozunk, befogadással és kegyelemre találunk, és örök üdvösséget nyerünk. Köszönjük neked Jézus Krisztus engesztelő áldozatát. Köszönjük, Urunk, hogy ő értünk a mi bűneink miatt, elment a legvégső pontig, hogy a bűneink rendezve legyenek. Ítéletünket előre elhordozta, hogy békességet, kegyelmet, örök életet találhasson az abban hívő bűnös. Vágyunk, Urunk, élő hittel rendelkezni. Őrizd meg minket a tanult hittől és a holt hittől, és ajándékozz mindannyiunknak élő hitet. Olyan hitet, amelynek igazi tartalma van, beléd vetett bizalma, olyan hitet, amelyben bizonyosság van, és a veled való élő közösség jellemzi. Köszönjük neked Énok példáját is, aki veled járt, és elragadtatott, mert magadhoz vetted őt. Taníts bennünket is, hogy életünk minden területébe bevonjunk téged. Ne legyen életünknek egyetlen egy zuga sem, ahova nem engedünk be. Könyörülj a mi életünkön. És Urunk, hadd tudjam ma mindegyikünk elmondani, aki itt van a te házadban, hogy adj nekünk olyan hitet, amely elismeri bűneink halára méltó voltát, amely elismeri a megváltóra való szükségünket, olyan hitet, amely a bűn felett bánkódik, de olyan hitet, ami meg is ragadja a Jézus Krisztus engesztelő áldozatában adott utat. És ad, hogy ne magunkba, hanem csak ebben reménykedjünk, hogy ő, Jézus, megfizetett a mi bűneinkért. Eléd hozzuk a gyülekezetünket és annak minden tagjait. Eléd hozzuk a gyászoló szívű testvéreinket, akik vigaszért, reménységért jöttek ma hozzád. Vigasztald meg őket, áld meg őket, töltsd meg az ő szívüket a hit örömével, reménységgel, az örök élet csodálatos vigasztalásával. Könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön, a mélységben levőkön. Légy a mi gyógyítónk, szabadítónk, te vagy örökre reményünk, Istenünk. Áldott légy örökkön örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik az, amit az Úr mondott neki. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 295-ös dicséretünknek mindkét verse. 295-ös dicséretünket keressük ki az énekeskönyvünkből. Mind a két versét énekeljük záró énekként. 295-ös énekünk így kezdődik. Jézuson ki árva lelkem, megváltottad véreddel.